intuitív, projektív hit teológia szempontjából. Ezek a címek, bocsánatot kérünk, de hát ezek így szakmaiak, de hát rettenetesek. De... Szóval, hogy a gyermeknek egy projektív hite van, tehát kivetíti, ez azt jelenti, hogy rajtam szülőn keresztül képzeli el az elején, hogy milyen az Isten. Ez egy nagyon nagy dolog, ha kérdezem a pici gyermekemet, hogy milyen az Isten, hát apa olyan, mint te. Csak egy kicsit nagyobb. Gratulálok. Tehát, hogy tényleg a pici gyerek a szülőt mindenhatónak képzeli, és mindent tud, és magabiztos, hogy Isten is ilyen. Ez azért izgalmas, mert ugye Freud elkezdte ezt nagyon keményen megpiszkálni, hogy Isten tulajdonképpen Freud szerint nincs. Freud hangsúlyozta, hogy ő ateista is, és rombolni akarja a hitet, fel akarja az embert ebből neurózisból, meg akarja gyógyítani, és azt mondja, az Istenkép nem más, mint fölmagasztalt apakép. Biztosan van benne sok igazság, mint az, amit Freud elmond, de biztosan önmagáról is, a saját apakapcsolatáról is beszél, illetve mi azt megkérdezzük, hogy vajon az Isten nem szánt ennek pozitív tervet, hogy a gyermek a szüleink keresztül képzelje el, milyen az Isten. Tehát ha picit az Isten fejével gondolkodom, azt mondom, hogy az áterv az, hogyha egy szerető családba születik az a tiszta lélek, akkor a szerető apán, anyán keresztül képzelje el, hogy milyen lehet az Isten. És hadd mondjam azt, hogy ide a nagyszülők mennyire fontosak. Anya, apa egy kicsit szigorú, meg kockás nevel, a nagyszülők meg ilyen ekkora szívük van és kényeztetnek, az a dolguk. Tehát ugye ebből összeáll a gyereknek egy szerető családban, hogy milyen lehet körülbelül az Isten. Hogy Freudot olyan szívesen megkérdeznénk, hogy nincs ez benne Istennek a jó terveiben? Hogy megkapom azt a kitüntetettséget, én, mint szülő, nagyszülő, hogy legyek transzparens az Isten felé, ilyen áttetsző az Isten felé. Picit ez olyan, mint amikor a fákon keresztül átsüt a nap. És ha túl sok a lombom, akkor eltakarom a napot. Egy picit szeretnék szegény lenni, de azért mégis színes lenni, hogy ne magamat toljam a gyerekre, de ne is legyek ilyen száraz kóró, hanem ugye a levelek között engedjem, hogy meglássam azt a ragyogó napot. Szóval nincs ebben egy csodálatos hivatás, kérdezném Freudot. Ez egy csodaszép hivatás szerint. Szerintem, hogy a gyermekem felé én az Istent közvetítem. És nagyon megkérdezem magamtól és magunktól, hogy milyen a családi vallásosságnak a hangulata. Mert megtörténhet az, hogy nagyon jó hittanosként megtanultuk, hogy Isten mindig szeret, Isten mindig kedves, megbocsát, de gyerekkel nem így bánok. A hangulat nem ez otthon. Tessék egyenesen állni, ha imádkozol, meg félni kell, meg rettegni a misén, meg nem moccanhatsz, hogy a hangulata a vallásosságnak nem ez. Szóval megtörténhet az, hogy mást gondolok és vallok a számmal, de a családi vallásosságnak a hangulata nem olyan jó. A pici gyerekeknél, ezeknél az intuitív, projektív hívő gyerekeknél a hangulata nagyon fontos, hogy szívesen legyek vallásos, és olyan jó, ha megyünk arra a liturgiára, és olyan jó, tehát a hangulata legyen nagyon jó. Ha az A-terv nem megy, akkor jön a B-terv, hogyha az Úristen eredeti terve nem megy, akkor hiszem azt, hogy kinyit más ablakokat, sőt, ha mi bezárjuk az ajtót, akkor Isten betöri az ajtót, tehát átjön. De ateista szülőként hiába zárod be, ha Krisztus Úrunk akar, bejön az ajtón is kész. Tehát, hogyha bezárunk egy-egy ajtót, mert nem voltam jó anya, jó hitoktató, jó pap, akármi, hogy a mi Istenünk ki tud nyitni más ablakokat. Hogy mondjam, ügyesebb az Isten, mint mi vagyunk sokszor. És ebből következik az is, hogy ateistának lenni egy életen át az bűn. Ezt az egyház hivatalosan kijelent. Tudatosan egy életen át elzárkózik a kopogtató Istentől, tudatos ateizmus az egy bűn. Egy darabig az embert fel tudjuk menteni. Hogy a szülei nem úgy nevelték, hogy a papbácsi megverte gyerekkorában, mit tudom én. Tehát fel tudjuk menteni egy határig, de egy életen át, hogy te nem veszed észre az Istent, aki más ablakokat kinyit, az már a te bűnös hozzájárulásod is. Tudunk enyhítőek, tudunk elnézőek lenni bizonyos életkorig, tapasztalatig a hitetlenség felé, de hadd mondjam azt, hogy az Isten nagyobb pedagógus, ügyesebb, mint mi vagyunk sokszor. Aki őt egy életen át visszautasítja, az már valahol az ő bűne lesz, és ez az ő ateizmusa lesz. Mindenkinek azt javasolnánk ilyenkor, ha vannak az átervben törései meg sebei, tessék keresni lelki atyát. Az én lelki atyám Assisi Szent Ferenc, Karl Rahner, Fila Béla professzor úr, hogy vannak mások. Tehát hogyha a biológiai síkon volt törés, van tovább. Tessék keresni más szellemi apát, anyát, aki engem a hitre segít.
Lépünk tovább a következő szakaszba. A szakasz elmélet mitikus szó szerinti hitnek nevezi. Igazából ez a kisiskolás kornak a szakasza. És hogy mit is jelent itt a szó szerintiség, a gyerekek még ebben a korszakban továbbra is konkrét módon gondolkodnak. Ami a nagy változás, hogy kiszabadulnak az oviskornak abból a fajta gondolkodási megkötöttségéből, hogy csak a saját szempontjukból tudják a világot szemlélni, tehát képesek lesznek már mások nézőpontjait is átvenni, viszont nagyon sokszor még szó szerint értelmeznek hallott dolgokat, történeteket, szimbólumokat. És ez nyilván az ő vallás megélésükre is kihat. Egyszer egy hallgató mesélte el az ő saját példáját. Ő egy szeplős kislány volt annak idején iskolás korában, és hát a szeplősége miatt, ugye milyenek a gyerekek, nagyon sokat csúfolták őt. És elmesélte, hogy ő abban az időben rendkívül dühös volt a szűzanyára, mert hogy ő miért lehet szeplőtelen, ugye a szeplőtelen Szűz Mária, ellentétben vele, aki el kell, hogy viselje mások gúnyolódását a szeplői miatt. Amire érdemes odafigyelni, hogy a gyerekek pontosan emiatt a konkrét értelmezés miatt nagyon sokszor félreérthetnek dolgokat. Nyilván, hogy a hitoktatásba ezt muszáj beleépíteni és ezt figyelembe venni. Ami még egy érdekesség, hogy az óvodás korhoz képest a gyerekek itt már képesek történetekben gondolkodni, és a történeteket hát logikus láncolattal összefűzni, értik azt, hogy mi miből következik, hol vannak az ok-okozati összefüggések.
A kisiskolás még hajlandó követni a szabályokat, sőt szereti is, hogyha megkapja a szabályokat, és ő is szigorúan betartja a szabályokat, és ez segítségre van a szülőnek és a nevelőnek. Igenis, állítsunk szabályokat elé, és alakítsunk ki szokásokat nála. Ugye itt megint jön az a dilemmája a szülőknek, hogy minek traktáljuk a gyereket vallásos szokásokkal, minek imádkozzunk vele, még úgysem látja át a mélységét, miért vigyük templomba, amikor ott nem tud nyugodtan ülni, majd később, amikor már megérti, ráérünk ezeket a szokásokat kialakítani. Ezzel nem értünk egyet, mert a szokások megtartják ezeket a gyerekeket, hogy ebben az életkorban szeretük is a szokásokat, és azt mondjuk mi a szakemberek, hogy a kialakított szokások önmagukban belső motiváló erővé válnak. Gondoljunk csak a kézmosásra, a fogmosásra, mennyi energiát fektetnek a szülők abba, hogy ilyenfajta szokásokat kialakítsanak, de ha egyszer kialakultak, akkor már tényleg rosszul érezzük magunkat, hogyha egy koszos busz út után beérkezünk legalábbis mi a tanszékre. Már mossuk a kezünket, mert érezzük, hogy ragad. Ez még azt hiszem nem a kézmosománia, ugye, Anikó, de ezt majd ott diagnosztizáljuk. Tehát, hogy ezek az életünket segítő szokások tényleg aztán előre mozdítanak minket. Az egy más kérdés, hogy ha egy gyerekben kialakított vallási szokásrendszer felnőtt korában is csak üres szokás marad, hát akkor ezt nem is tudom, hogy abból lesz a szokás keresztény. Tehát, hogy ez nyilván önmagában nem elég, viszont azt is tudjuk, hogy azok a felnőttek, akik gyerekkorukban nem találkoztak semmilyen vallási gyakorlattal ezekkel a szokásokkal, nagyon idegenül fognak mozogni ezen a területen.
Itt is meg lehet rekedni, mert ezután is van következő szakasz, akik itt megrekednek, azok lesznek a fundamentalisták. A fundamentalisták azok, akik szó szerint mindent így, ami oda van írva, csak úgy. Tehát mondott Anikó olyan példát is, hogy a gyerekek nem értik az irgalmas szamaritános történetét, ha valakit félholtra vernek, az holt. Tehát azon mit kell ápolni. Tehát a fundamentalista ilyen, hogy szó szerint, ami oda van, csak úgy, és ezek megrekednek, és felnőttként is tudnak ilyenek lenni, hogy a betű, ami oda van írva. Nagyon nehéz a fundamentalizmusból kiszakadni, ha az ember nem érzi a Szentléleknek azt a szárnyalását, a színességét. Például ilyen, hogy csak latinul szabad misézni. Hát el se tudták képzelni, hogy magyarul is szabad, netán a pap szembeáll. Tehát ezek a fundamentalisták, ezek nagyon meg tudnak rekedni. Hát számomra meglepő volt, hogy itt a kisiskolás szintjén. Ha szeretnénk ebből tovább lépni, akkor ezt a betű szerinti szeplős, szeplőtelen, tehát ezen tessék. A bibliai történetek ebben a kisiskolás korban tényleg nagyon fontosak, és ezért játszhatjuk a gyerekekkel. A drámapedagógia, a drámajátékok itt lesznek fontosak, de a hittanórán is minden történetnek az eljátszása, figyelek arra, hogy a gazember gyermekem legyen a Jézus, tehát hogy váltogassuk a szerepeket, milyen érzés volt Jézusnak lenni. Tehát ez olyan jó, hogyha a gyerekek belebújnak a szereplők bőrébe, és utána beszéltetjük és cserélgetjük, ne csak mindig egy játsza ezt vagy azt. Cserélgetjük, ez olyan izgalmas tud lenni, hogy a gyerek ebbe beleéli magát. És benne marad az, később is volt ilyen könnyező felnőttem, hogy hát bizony ő még Mária is volt gyermekkorában, most pedig elég jól lezüllött, és hogy ettől a szereptől most milyen messzire került. Szóval ez benne marad az emberben, hogy én azt játszottam, és jó gyerekekkel ezt játszatni. Persze a hitoktatásnak, a hitre nevelésnek az egy nagyon nagy kérdése, hogy a gyermek ilyenkor a fantázia és a valóságot összemossa, és kérdezem én a pszichológust, hogy kell ezt jól tanítani, hogy Jancsi és Juliska, meg Jézuska, hogy ne legyen mese a hitoktatás, vagy ezeknek a történetnek az elmondása.
A Biblia nem mese. De azért megvédeném egy kicsit a mesét, a mese fogalmát. Úgy mondanám, hogy a Biblia történet és a jó mesék, főleg a jó népmesék is jó történetek. Tehát nem degradáló, hogyha valamire azt mondjuk, hogy mese, hiszen a mesék és az emberiség által elmondott történetek a legmélyebb igazságokat hordozzák szimbolikus formában. Tehát a Biblia is valóban egy olyan történet, ami a maga szimbólumaiban tényleg kifejez hatalmas igazságokat, tehát azért a mese ilyen szempontból, a mese fogalma egy nagyon értékes fogalom, és ez manapság fedezi föl a bölcsészettudomány, vagy helyezi előtérbe, hogy az ember tényleg történetekben szeret gondolkodni, mítuszokban és a történetek keretében fogalmazza meg még önmagát is. Tehát a személyiségünk is egy történet keretében áll össze, erről már talán beszéltünk, vagy biztos, hogy még fogunk beszélni. És utalok arra is, hogy Jézus is rengeteg példabeszédet, történetet mondott, nyilván azért, mert tudta az emberről, hogy a történetek igazságaira vevő.
Persze azért én szerettem a gyerekeimnél kerülni azt a szót, hogy mese, mesélek Jézusról. hanem elmondok egy történetet. Krisztus úrunk is elmondott egy történetet, azért ezt a szót én szerettem kerülni, hogy a gyerek fejében ezt ne kutyuljuk össze. A gyereknél nagyon fontos lesz a gyermek Jézus. Van egy paptestvérem, akik egy görögkatolikus paptestvérem, akik a betlehemest karácsony előtt készítették a templomban. Hát az egy félnapos munka, ugye, hogy melyik angyal hogy áll, meg kislámpa, meg ágak, meg akármicsoda. Egy fél napig taszigálták az alakokat, és akkor jön a karácsony, szentestet el a templom, és a jászolban nincs Jézuska. A saját gyermeke, hát nem ellopta, hazavitte, tehát ott meleg van. És a paptestvérem készült egy csodaszép karácsonyesti prédikációval, és végig erről beszélt, hogy a gyerek meglátta a lényeget. Hogy rakhatunk mi ide köré mindenféle csillogó-villogó dolgot, a gyerek látta, hogy ez a lényeg. És azonosult azzal a gyermek Jézus, hogy egy csodaszép tanítás a gyerektől. Na, szóval a gyereknek fontos a gyermek Jézus, és ha hozzá közel visszük, én a Jézus kázást se nagyon szeretem. Tudja ő azt, hogy Jézus Krisztus. Tudja ő ezt is. És lehet így is szeretni őt, hogyha nem Jézus kázunk. Picit nekem felnőttként ebből lesz a jóistenke. Jóistenke így és úgy, nem, Krisztus Urunk. Abszolút intelligencia, abszolút szeretet, ez a jóistenkézés, ez nekem nem elég kevés. A szabályoknak annyira örülök, amikor mondják a pszichológusok, hogy a gyereknek kellenek ezek a szabályok. Tehát nehogy azt higgyük, hogy majd, ha 18 éves lesz, hanem pici kortól nem rosszat teszünk, ha szabályokra neveljük. A morális szabályok és a liturgikus szabályok. Hát van olyan gyermekem, ilyen nem tudom hány éves, talán 3, ha van, csak azért a mise végére oda kell tolni, hogy a papácsival pacsizzon egyet. És akkor oda jövünk, pacsizunk egyet, és megy haza. De neki ez egy fontos rítus, hogy oda tolja anyukája, és akkor pacsizunk. Vagy mi sok tömjént használunk ugye a görög liturgián is, mikor hazatolják azt a pici babát, a haja is ugye árasztja a tömjén illatot, és ez ugye az egész családnak olyan érdekes, hogy viszi haza ezt a légkört, meg a vérébe szívja ezt a légkört, hogy ez jó. Ez jó, olyan mélyen beépül neki, hogy belép a templomba ez a légkör, ez, hogy itt otthon vagyok. Szóval pici kortól adni ezeket a szabályokat, és erre nevelni a vallásnak ezek a szabályra, ezt én nagyon jónak tartom, és örülök, ha a pszichológia ezt megerősíti.
Haladunk tovább a növekedésben és az életben. Következő szakaszunk az a szintetikus konvencionális hit, ami talán leginkább a kiskamaszkornak a hite, vagy annak felel meg, 9-10-11-12 éves kor körül. Nekem erről a szakaszról mindig a három testőr jut eszembe, az egy mindenkiért, mindenki egyért. Itt ugyanis a közösségnek, vagy a csoportnak az értékei lesznek a mérvadóak a gyerek hite számára. Ugye itt is megfigyelhető az a fejlődés, hogy amikor megszületik a csecsemő, akkor a világ számára ugye leginkább az édesanyából, édesapából áll, és akkor ez a világ ugye egyre tágul, aztán óvodába lép, és akkor igazából ez az a korszak, tehát ez a kiskamaszkor, amikor azt éli meg, hogy az ő világa, az akár mondjuk a plébániai hitancsoport is, nem az egész plébánia még, hanem inkább csak az a csapat, akikhez ő ott tartozik, a cserkész csapat vagy a minisztráns csapat, és hogy ennek a csoportnak vagy közösségnek az értékei lesznek azok a pontok számára, amikhez ő tud igazodni. Nagyon fontos az is a számára itt, hogy legyenek konkrét példaképei a hitben, tehát az a konkrét atya vagy minisztráns vezető, aki egy kicsit a hitnek a megvalósulásait látható módon eléje éli. És ami ebből a szempontból egy veszélyes dolog lehet, hogy ha ezekben a konkrét példaképekben csalódik, mert azt látja, hogy valakinek mondjuk nagyon kilóg a lúláb, és hogy valami nagyot hibázik az illető, akkor a példaképben való csalódás az a hitében is egy nagy törést jelenthet. Szoktunk hallani ugye tényleg ilyen kiskamaszkorú gyerekeket ugye nagyon felháborodni akkor, amikor egy számukra szeretett és példaképként tisztelt tanár mondjuk valamit hibázik, vagy mondjuk mennyire igazságtalan volt, vagy ott hagyta őket, vagy nem foglalkozik velük. Ugye ez számukra tényleg egy fontos törés, egy nagy törés. Hogy mit hívják ezt szintetikus konvencionális hitnek, az pontosan ezekből következik, hogy a hite itt igazából az ő számára fontos közösségektől átvett elemekből áll, és kevés még benne a személyes elem. Tehát kevés benne az olyan elem, amin ő igazából elgondolkodott, és valahogy ezt ő pakolta bele, ezt ő gondolja így, ez tényleg az ő által kikristályosított hit, nyilván ezek még csak most jelennek meg, és majd a következő szakaszoknak a feladata lesz személyessé átalakítani ezt a hitet.
De itt már elindul egy leválás anyukának és apukának a hitéről, elindul egy saját útkeresés, és azt látjuk, hogy ha a gyerekünknek jót akarunk ilyenkor ebben a kis kamaszkorban, akkor figyeljünk oda arra, hogy milyen barátai vannak, és kik a példaképei. Ez a kettő. Hogy kik a barátai, tehát milyen közösségben jár, kikkel lóg együtt, és annak örülök, hogy sokáig pingpongoznak, hogy sokáig beszélgetnek, ott jó helyen van. Ott a kortársak egymást csiszolják és egymást segítik. Hát ez régen a templomban ugye ez egy kicsit úgy nézett ki, hogy már nem ül anyuka-apuka mellé a kamaszodó fiú és lány, hanem ők külön ülnek, és ugye karzaton, meg fönt, elől a templomba, és akkor szemezgetnek. Nem kukoricát, egymással szemezgetnek. És jó dolog ez, elindult lassan egy ismerkedés, párválasztás, jó dolog az, hogy hasonlót keresek, aki hasonlóan gondolkodik és hisz, mint én. Szóval ez a leválás szépen lassan elindul, nem kell itt anyukának, apukának megsértődni, ha elmegyünk a templomba, és a kamasz gyermekem húz föl a karzatra, hogy külön akar lenni, vagy másik liturgiára jár, ahol mondjuk gitároznak, tehát nem kell ezen megsértődni, keresi a saját hitét, ennek örülök. Egyrészt milyen közösségben vesz részt. A másik, amire figyelek, hogy példaképek legyenek valódi, húzó, jó példaképei. Én azt jónak találom, ha a családban találunk ilyet. Van például egy olyan hívem, aki olyan komolyan nem gyakorolta a hitét, de valahogy a tudomására jutott, hogy volt 100 évvel ezelőtt a családjukban egy apáca, aki nagyon kemény megpróbáltatásokon ment keresztül, és hősiesen végigcsinálta, és olyan mélyen hívő lett, hogy amit nem tudott végigcsinálni, mert korán meg kellett halnia az én szerzetes rokonomnak, azt én viszem tovább is. Nem halhat meg hiába is. Ezt adja a gyerekek, de olyan őszintén. Tehát, ha a saját családfánkban találunk ilyen mélyen hívő, szent életű embereket, hát az a vérünkben van. Jó ezeket felfedezni. És javasoljuk a kis kamaszoknak, hogy keressenek példaképeket, az egyház nagyon gazdag. És vannak jó példaképek, akiket én elsősorban javasolnék a fiataloknak, olyan szentek, akiktől jókat lehet olvasni. Pont ez a kamaszodó gyermek már nem vágyik az ilyen nagyon mítikus, nagyon legendás, hány sárkányt ölt meg. Ezekre már úgy nem nagyon vágyik, hanem pontosan emberire, őszintére, mélyre vágyik. Nagyon szeretem János Pál pápát ajánlani. Fiatalokhoz sokat ír, nagyon sok levele van, járt síelni, mikor felfedezték, akkor lelépett, mert állt a pápa, itt síel mellettünk. Tehát egy ilyen fiatalokat szerette, közvetlen volt, nagyon ajánlom a fiataloknak. Teréz anya, olyan jó írásai vannak, és nagyon mélyen imádságos, abszolút hiteles. Don Bosco, Bosco Szent János, hát azt mondják róla, hogy egyrészt Krisztus kereste az oltárnál, és utána ugyanezzel a tekintettel nézett a fiúkra, lányokra. Ugyanúgy Krisztust kereste a közösségben, a fiatalokban. Bosco János, nagyon tudom ajánlani. Keresni ilyen szenteket, akik engem húznak föl. Tehát a kamaszodó gyerek elkezdi keresni a saját hitét, jó közösség és jó példaképek. És akkor szépen lassan el fog indulni a saját hitnek az útján.
Következő szakaszunk egy rendkívül izgalmas szakasz, ez az individuális reflektív hit szakasz, ahogy a szerző nevezi. Ez talán a leghosszabban tartó szakasz, vagy mindenképpen azt elmondhatjuk, hogy ez nagyon hosszú ez a szakasz. Elkezdődik valamikor serdülőkorban, és hát hogy mikor lesz vége, az hát nagyon egyénfüggő. Itt már ugye látjuk, hogy az egyén életutaktól függően nagyon-nagyon változó lehet az, hogy ki nem ilyen hosszú ideig tart ez a hit személyesítétele tulajdonképpen, mert ez a szakasz ez erről szól. A szerző azt mondja, hogy ez tulajdonképpen a legtöbb esetben életközépig eltart, most ez az életközép is egy olyan megfoghatatlan dolog, hogy kinek mit jelent az életközepe. Az nagyon valószínűnek látszik, hogy olyan 30. életévünkig valószínűleg el fog húzódni ez a szakasz. Miről szól ez pontosan? Itt a feladat az, hogy a hitet, amit kaptunk, azt személyessé tegyük. Ez magában foglalja azt, hogy azokat a hitelemeket, amiket megtanultunk, amik akár szokásként belénk rögzültek, amit a családunkban láttunk, amit a közösség képvisel, mint értékrendet, ezeket felülvizsgáljuk, és arról döntést hozzunk, hogy ezeket a sajátunkként el tudjuk-e fogadni, el tudunk-e köteleződni ezek mellett. Ugye ilyenkor jön az, hogy azt látjuk, hogy a serdülő elkezdi föltenni a nagy kérdéseit, hogy tulajdonképpen minek is megyünk mi templomba minden vasárnap, és muszáj meg kötelező, vagy hogy minek menjünk gyónni, ez is olyan unalmas, meg az egész. Minek találták ki. Ugye ezek a kérdések, ezek arról szólnak, hogy azt a szokásrendszert, amit tényleg eddig készen kapott és követett, ezt elkezdi megvizsgálni, hogy valójában tényleg ezt én miért csinálom, és látok-e ebben olyan értéket, amivel azonosulni tudok, és el tudom-e ezt fogadni a sajátomként. Akarom-e ezt tovább vinni. Ez a felülvizsgálat, ez szükséges és elengedhetetlen. Tehát ha valaki ezen a szakaszon nem megy keresztül, azt majd látni fogjuk, hogy milyen kifutásai vannak, de azt bizton állíthatjuk, hogy akkor ezek az értékek, ezek a vallási szokások, ezek nem lesznek a sajátjai, hanem egyfajta kívülről kapott vallásosság lesz. Ami fontos, hogy ezekhez a vallási elemekhez muszáj újra elköteleződni. Lehet, hogy az lesz persze a gondolkodásnak a vége, hogy azt a valamit értékrendet, szokást, vasárnapi misére járást, ezt el fogja utasítani, de az is egy döntés. Az a lényeg, hogy valamiféle döntés megszülessen, és emellett a döntés mellett elköteleződjön. Ezért mondjuk azt, hogy ez az identitás alakításának a része, és ezért van az, hogy ez elnyúlhat tényleg a 20-as évek végéig is.
Ilyenkor a fiatal sokszor úgy éli meg, hogy egy hitvesztésen megy keresztül. Nem hitvesztésről van szó, hanem a korábbi éretlenebb, gyerekesebb hitét veszíti el, de még nem találja meg az érettebb hitét. Valóban a kettő között van valahol, már nem akarja a régit, és ez így valahol teljesen rendben van, de még nem találta az újat. Tehát ez valójában nem hitvesztés, hanem egy keresés. Nem kell megijedni ettől se a szülőknek, se a nevelőknek, se magának a fiatalnak, viszont itt már egyre nagyobb a személyes felelősség, és nem sokára megnézzük, hogy ebben a szakaszban, ebben az átmeneti, eltávolodó, krízises, bizonytalan időszakban, hát milyen irányokba léphet tovább.
Itt is lehetnek problémák. Pontosan azért, mert ez egy nagyon összetett szakasz, és pontosan azért, mert hogy az identitás alakításával ennyire szorosan összefügg. A hit területén is, illetve a vallási világnézeti identitás kialakításának a területén is nagyon hasonló problémákat láthatunk, mint amikor általánosságban véve az identitás alakításnak a problémáit vizsgáljuk. De az első dolog, amit mondanánk, az az, hogyha valaki nem meri elkezdeni ezt a megkérdőjelező személyessé tevő folyamatot, egész egyszerűen nem mer rákérdezni dolgokra. Nagyon sokszor ennek a dolognak a hátterében az áll, hogy rettenetesen megijed attól, hogy kételyek merülnek föl benne. Tehát elkezdi azt érezni, hogy tényleg minek is megyünk vasárnap templomba, és akkor ettől a gondolattól annyira megretten, hogy ő itt most bűnös gondolatokat gondolt, és akkor biztosan nem tudom, el fog kárhozni, hogy itt gyorsan letiltja ezt a fajta megkérdőjelezési folyamatot saját magában, és csinál mindent ugyanúgy, ahogy eddig, és ennek egy konvencionális, nagyon ingatag hit lesz az eredménye. Természetesen előfordulhat az is, hogy ő maga elkezdeni ezt a megkérdőjelezést, de mondjuk a környezet annyira meleven vallásos, és nincsenek meg neki a lehetőségei arra, hogy ebből kitörjön, és emiatt marad meg ezeknél a konvencióknál, anélkül, hogy személyesen elköteleződne ezek mellett.
Egy másik kimenetel, hogyha megkérdőjelez, elhagyja már a korábbi hitét, de halogatja az érettebb fokra lépést, az elköteleződést. Ő mondja azt, hogy most nincs időm a hitemmel foglalkozni, mert más dolgom van, tanulok, munkahelyet keresek, gyereket szülök, majd később, ha öreg leszek, ráér az, majd a halálosságyamon foglalkozom ezekkel a dolgokkal, tehát megreked itt a két szakasz között, elhanyagolja a hitét, és ez egyébként azt is jelenti, mondják a pszichológusok, hogy a személyiség fejlődésében is elveszíti azt a stabil tengelyt, amire tovább tudna építkezni a fejlődésében. Tehát nem jár jól ezzel a fajta halogató attitűddel.
Tehát azt kell mondanunk, hogy nincs fölmentés. Tehát kérdezni kell. Arra vágyunk, hogy a kérdőjelekből legyenek pontok és felkiáltó jelek, de ahogy mondja a pszichológia, ez egy ingatag hit lesz, amit szokásból viszünk tovább. Mert így szoktuk meg, mindig így csináltuk. Amikor majd jönnek tényleg a nehéz dilemmák, morális dilemmák, időbeosztás vagy kényes morális helyzetek, az ember nem tud dönteni, mert nem sajátja a hit. Tehát azt, amit én mélyen átgondolok, én magam elhatározok, elköteleződök mellette, fát vághatnak a hátamon, az én hitem lesz. Tehát ezen nem lehet átugrani ezen a szakaszon, hát mert az utolsó lesz a szemlélődés, hogy én rögtön oda jutok. Nem, ezen át kell menni, ezen a szűrőn, hogy sajátja legyen az a hit.
Beszéljük meg. A pszichológia és a teológia párbeszéde. Pap Miklós atya műsorát hallották. Az imaórák liturgiája, kompletórium következik.
A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.